Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Április 9-e és 11-e között Bécsben volt egy tudományos konferencia, amely a II. Világháború végének periódusát vette górcső arra, méghozzá az atrocitások, a túlkapások és a tömeggyilkosságok kérdését tárgyalta, és hát van egy magyarországi vonatkozás ennek a történetnek, jelesen a jelenlegi osztrák-magyar határ zónában lezajlott események március végén. Írunk, 45. Február közepén már felszabadult, úgymond a főváros, és a frontvonal egyre fenyegetőbben közeledett, a német csapatok pedig mentik nem csak a saját bőrüket, hanem áthelyezik a fontos segédeszközöket, olyan csoportokat, amelyek munkaszolgálatos egységekként is működtek, vagy munkára fogható civil lakosságot, zsidókat többnyire. Nos, ennek a kérdésnek a dokumentálását vállalta magára Kriza Borbála, aki előadást tartott ezen a konferencián. Köszönöm, Bori, hogy itt vagy, és hát végül is te dokumentarista vagy, dokumentumfilmeket készítesz. Összeáll-e egy összefüggő történet ebből a több helyszínen felvett adatsorból számodra? Hogy néz ki? Köszönöm, hogy együtt lehetünk.
Köszönöm én is a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat. Sok minden elhangzott itt a bevezetőben, amire remélem majd lesz alkalom kitérni és pontosítani. Az én szerepem ebben a történetben az, hogy én az elmúlt évek során az Egyesült Államok Holokausz Emlékmúzeuma számára végeztem dokumentációs munkát mindenfelé Európában és többek között elsősorban Magyarországon. És az egyik legfontosabb témám valóban ez, hogy mi történt a nyugati határszélen, de nem feltétlenül csak 45 márciusában, hanem ez a történet már elkezdődik 44 novemberében, amikor is a főleg Budapestről, de máshonnét is magyarországi munkaszolgálatosokat, zsidó munkaszolgálatosokat visznek osztrák határmenti településekre, ahol is megindul egy hatalmas vállalkozás, mégpedig a délkeleti vonal vagy fal egy erődítmény rendszer építése. Hitler kitalálja, hogy ez lesz majd az a hely, ahol megállítja a szovjet hadsereg előre nyomulását, és egy ilyen erődítményrendszert épít, ugye ez már a háború vége, tehát nagyon kevés a munkára fogható ember. Ezt a hatalmas, kell képzelni, hogy ez a szakasz Pozsonytól egészen Szlovéniáig húzódik, tehát több száz kilométerről van szó, és itt sáncárkot, lövészárkot, mindenféle hadi erődítményeket szeretnének építeni a nácik, és ez a munkaerőt jó részt zsidó munkaszolgálatosokkal próbálják megoldani. Ugye ekkor már 44 második felében, miután megtörténik a magyar holokausznak az első nagy szakasza, amikor is a vidéki zsidóságot deportálják Auschwitzban, Budapesten vannak még zsidók, akik csillagos házakban, illetve a budapesti fő gettóban vannak, de főleg a csillagos házakból gyűjtik össze még a nyilas hatalom átvétel után a 16 és 40 év közötti férfiakat és nőket, 16 és 50 év közötti férfiakat. De hát persze bekerül mindenki, mert mindenféle listákat nézve itt látjuk azt, hogy az áldozatok között többnyire vannak 70 körüliek is, illetve 13 éves gyerekek. Tehát akit elértek utcán, itt-ott és összeszedtek a nyilasok, azokat elviszik ezekbe a falvakba az osztrák határ szélére. A jó részüket gyalogmenetben, tehát ez a híres magyar halálmenet, ami Budapesttől az óbudai téglagyárból indult, és egészen Hegyeshalomig tartott. Napokon át van, hogy több mint egy hétig az embereket hajtották, nyilasok és szabadék alatt aludtak, nem kaptak élelmet, aki nem bírt menni, azt agyonlőtték. Na most ezeket már magát a halálmenetnek a különböző állomásait is igyekeztem dokumentálni az elmúlt években, de főleg a falvakat jártam végig, ahol ezek a munkálatok zajlottak, és ahol táborokat állítottak föl a nácik, illetve az SS, tehát itt már a németek irányítják ezeket a munkálatokat, a németek felügyelete alá kerülnek, az SS-SA alá kerülnek ezek a zsidó munkaszolgálatosok. A TOT nevű szervezet, ami egy ilyen utász szervezete a német hadseregnek, tehát az ők foglalkoznak mindenféle építésekkel, építési munkálatokkal, ők irányítják magát a munkát, de hát a felügyeletet az SA látja el, illetve toboroznak helyi nyilasokat is, tehát helyi nyilasok is vannak vannak ezekben a falvakban, és akkor melyik falvakról beszélünk, tehát ami egyik legnagyobb és leghírhettebb, ez a Küszegi tábor, de Sopron környéki településeken, Bánfalva, Ágfalva, Harka, Fertő, Rákosba, Hidegség, Nagyszenk,
Kopháza, Bozsok.
Kopháza, igen, Bozsok, Kőszeg mellett valóban, tehát igen, sikerült itt most fejből felsorolni. Ezeken a településeken mind megfordultam az elmúlt években is. Én arra voltam kíváncsi, hogy arról indultunk el, hogy mi is az én szerepem ebben. Arra voltam kíváncsi, hogy a helyieknek milyen emlékei vannak. Tehát vannak-e még idősek, akik emlékeznek arra, hogy mi történt ott, és miről tudnak beszámolni. Tehát az egész dolog úgy indult, hogy ezelőtt 20 évvel készítettünk egy dokumentumfilmet kollégámmal, Gellér Varga Zsuzsánával. A dokumentum címe az volt, hogy Szomszédok voltak, és ez Kőszegen készült ez a dokumentumfilm. Ott már nagyon sok olyan interjút fel tudtunk venni, ami helyiekkel készült, és helyiek emlékezetéről szól maga a dokumentumfilm. És akkor csöppentem bele ebbe a témába, és ott döbbentem rá, hogy milyen borzalmak zajlottak le itt 44 novembere és 45 márciusa között. És ez tulajdonképpen a múzeum, az a már említett washingtoni holokauszt emlékmúzeum számára folytattam ezt a munkát ezeken a településeken, illetve visszamentem még Kőszegre. Tehát több mint 100 ilyen interjú készült, és hát persze ez egy dokumentációs munka, tehát mindenféle dokumentum, ami előkerült, tárgyak, amik a munkaszolgálatosok történetéhez kapcsolódik, ezeket dokumentáltam, illetve hát nyilván ez egy kutatás is, tehát most itt, amit a konferenciáról volt ugye szó, tehát a konferencián egy szegmensét vizsgáltam a történéseknek, mégpedig az, hogy mi történt 45 márciusában, amikor felszámolják ezeket a táborokat. Hát még egyszer ezt azért tudni kell, hogy 44 novemberre és 45 márciusra között ezeket a civileket, akiket ott fogva tartanak, tehát nőket is, és idős férfiakat, tehát nem csak aktív korú, munkaszolgálatos, hatköteles korú férfiakról van szó, őket úgy dolgoztatják, hogy nem adnak nekik eleget enni. Tél van, egy nagyon hideg tél volt, 44 tele, fűtetlen istállokban, gyakran fedetlen istállokban aludtak, tehát a hó betakarta őket reggelre, mikor fölébredtek. Nem kaptak, gyakran vízhessét ütöttek például, nem kaptak orvosi ellátást, pillanatok alatt kitört a tífusz járvány, és százával haltak meg emberek ott a falvakban, az istállokban, ami ugye magánházaknál, tehát magánházaknál levő istállokról van szó. Tehát ott a helyi lakosság szeme láttára zajlott minden, és ez kiderül azokból a beszélgetésekből, amit a helyi idősekkel folytattam. Tehát ők tökéletesen emlékeztek ezekre a munkaszolgálatosokra, illetve az, hogy mi történik velük.
Olyannyira, hogy tragédiák is bekövetkeznek, tehát van egy olyan tanú, aki azt meséli el, hogy az egyik családtagja öngyilkos lett, miután ezt a szörnyűséget végig nézte, tehát, hogy...
Igen, ez már, bocsánat, hogy ez, igen, ez már 45 márciusában, ez már az, ugye, hogy mi zajlik, amikor a táborokat ezeket a...
Felszámolják, igen.
Felszámolják, uh-huh. És hát létezik egy, tehát kétféle instrukció volt a német, visszavonuló német őrség számára. Egyrészt kapnak egy olyan parancsot, hogy ezeket az embereket el kell vinni Mauthausenig, hogy ott az még ugye dolgoztassák őket, hiszen munkaerő, értékes munkaerő, ez egyik parancs. A másik parancs pedig az, hogy hadifogolynak számítanak, tehát nem hagyhatják hátra, tehát amikor bejön az ellenség, akkor nem eshet az ellenség kezébe, nem eshetnek az ellenség kezébe ezek a hadifoglyok, tehát akik nem bírnak menni, és ez a probléma, amivel szembesülnek ugye a németek, hogy 45 márciusára alig van, vagy nagyon kevesen vannak olyan állapotban, hogy képesek legyenek elgyalogolni 400 kilométert Mauthausenig a Rosszák határtól, tehát akik nem képesek gyalogolni, azokat hát meg kell ölni, nem lehetnek ellenség zsákmánya. Ezért tömeggyilkosságokat szerveznek. Na most a magyar közönség számára talán ismert az egyik ilyen nagy tömeggyilkosság Rohoncon, amiről sok szó esett az elmúlt években. Rohonc szintén az osztrák határ mellett van, és ott Kőszegről tovább szállított, vonaton tovább szállított, nagyon rossz állapotban levő, nagyon beteg, járni képtelen munkaszolgálatosokat mészárolnak le március utolsó hetében, március 25-én. Azért hírhett ez a tömeggyilkosság, mert egyrészt van egy olyan, de nem tudom, hogy ez például számodra ismerte, tehát hogy mennyire gondolom én azt, hogy ismert. Minden esetre az egyik borzalmas része az, hogy egy mulatozás közben, tehát az SS-ek már ugye a háború utolsó napjaiban vannak, és búcsú mulatozás zajlik a helyi kastélyban, egy helyi bárónő, a Tiszenbattyány gróf és felesége társaságában, és a mulatozásról szólítják ki ezeket az embereket, tehát ezt később később meg is filmesítik. Egyrészt ezért válik hírhetté ez a tömeggyilkosság, közel 200 zsidó munkaszolgálatost ölnek meg, másrészt pedig nem találják már mind a mai napig a tömegsírt, ahova ezeket az embereket elöldelik. És mind a mai napig kutatások zajlanak Rohonc környékén, hogy megtalálják a tömegsírt. Na most ez csak egy a sok tömeggyilkosság közül, tehát itt a tömeggyilkosságok folyamatosan, vagy hát zajlanak végig ezekben a falvakban, amiket említettünk, különböző formában. Amit említettél, ez a kópházi tömeggyilkosság, ahol az istálóra, ahol a beteg munkaszolgálatosok tartózkodnak, rájuk gyújtják a németek az épületet, tehát bennégnek az emberek. De ez más helyen is, mint kiderül visszaemlékezésekből, más helyen is megtörténik, tehát hogy élve elégetik az embereket. Ilyen volt, ami szintén talán jobban ismert, Nagyszeng, illetve Balfon is történhetett egy hasonló. Ezeket még most is kutatom, tehát ahogy a forrásokat kell összeszedni. A dokumentációs munkán kívül nyilván szeretném rekonstruálni, hogy pontosan mi történt. Tehát történt ez a bizonyos élve elégetés, vagy hát istállók felgyújtása, ahol emberek, munkaszolgálatosok tartózkodnak. Voltak tömeges agyonlövések, tehát sortüzek, illetve ami szintén kevéssé ismert, és egy-két cikk megjelent róla az elmúlt időszakban Magyarországon, az, hogy gázzal is öltek, ez Kőszegen történt. Kőszegen két helyen, források szerint két helyen is volt olyan, hogy ciklon B vagy arzén gázzal mérgezték meg a szintén beteg, járni képtelen munkaszolgálatosokat, és így közel 150 embert öltek meg. Tehát ezek a bizonyos tömeggyilkosságok, helyenként 50-100-200 ember halt így meg. Tehát hozzá kell tenni, hogy előtte már ezrek haltak meg az éhezéstől, a betegségtől, és a korábbi gyilkosságoktól, tehát ilyen sporadikus, ad-hoc gyilkosságok, tömeggyilkosságok történtek, de így szisztematikusan ez a március utolsó hete, ami egyébként nagy hét volt, tehát nagy pénteken volt például a Balfi tömeggyilkosság, amiről azért tudunk viszonylag sokat, mert volt hét túlélő, tehát annyira rohan munkában végezték el a gyilkosok ezt a tömeggyilkosságot, tömeges agyonlövést, hogy szerencsére meg tudott menekülni 7 ember, és ők be tudtak számolni, hogy mi történt velük. Ez március 45. március 31-én nagy pénteken történt.
Egyébként vannak helybeli túlélők is, az egyik ugye a bozsoki lakos, aki megszólal, és van egy felvétel is, amit hát egy rövidebb interjú részlet, ahol hát két dolog gondolkodtatott el, az egyik az, hogy koránál fogva ő már ugye gyerekként látja ezeket a szörnyűségeket, tehát hogy ez a fajta forrás, tanúskodás már egyre hézagosabb lesz, az idő az nagyon sürgeti a kutatókat, a másik meg az, ahogyan ekkora távlatból két dolog munkál benne, és azt hiszem, hogy ez nem csak egy ilyen egyedi példa, az egyik az, hogy azt mondja, hogy azok a szörnyű dolgok, vagy azok a tragikus dolgok, tehát egy ilyen, nem azt mondom, hogy eufémizmus, de egy ilyen általánosító, mondjuk hivatalos nyelvezetbe öltözteti, bugyolálja, valahogy próbálja, hát nem maszkírozni, de van egyfajta ilyen késztetés, hogy akkor ezt nem kimondani tételesen, és a másik az, hogy álmában visszatérnek ezek a rémképek. Tehát ez valahogy így egymással felesel, ahogyan nyelvileg megfogalmazza meg, ahogyan bevallja, hogy tulajdonképpen a belső regiszterekben őt rettenetesen nyomasztja annyi esztendő után. Mennyire jellemző ez a viszonyulás? Ugye több helyi bélivel sikerült neked beszélned, lehet azt mondani, hogy ez egy tipikus percepciója az akkor történteknek?
Hogy talán a hallgatók számára is nyilvánvalóvá váljon, vagy érthetővé váljon, hogy miről is beszélünk. Ugye, amit idézel, ez egy bozsoki idős férfi, aki szemtanúja volt annak, hogy hogyan lőttek agyon 39, minden igaz, 39 embert, zsidó munkaszolgálatost Bozsok külterületén. Ugye Bozsok Kőszeg mellett található kis falu, ahol szintén volt egy munkatábor, és ő a barátaival 10 év körüli gyerekekként titokban végig követték ezt a csoportot, akit a feltehetőleg SS, Wehrmacht, és talán voltak közöttük magyar katonák is, elkísérik a tömeggyilkosság színhelyére, és elmondja, ugye ebben a felvételben, ez egy kis 7 perces részlet az interjúból, amit te láthattál, és elmondja, hogy zajlott ez a tömeggyilkosság, tömeggyilkosság, tehát elég pontosan le tudta írni. Egy nagyon fontos forrás egyébként ez, mert amit ő elmond, az alapján kiderül, hogy ez a tömeggyilkosság olyan forgatókönyv szerint zajlott, ahogy korábban a bizonyos Einsatzgruppék, a különleges csoportok, akiket a németek a megszállt szovjet területekre vezényeltek, hogy az ottani zsidókat megöljék. Tehát körülbelül ugyanaz volt a forgatókönyv itt is Bozsokon. Tehát ez a 41-42-ben, ahogy a nácik megszállták az orosz területeket, úgy faluról falura haladva összeterelték a helyi zsidókat, és a falu szélén megásva a tömegsírokat, megölték őket. Golyó általi halál az tömeges agyonlövéssel. Körülbelül 2 millió, ez is kevéssé tudott, közel 2 millió embert, zsidót öltek így meg. Na most ez a bácsi elmondja itt Bozsokon, hogy ezt ő hogy látja 45 márciusában, és hát nagyon fontos szemtanú nyilván, hiszen ott volt a bokrok mögül, nézte végig, és traumatizálódott teljesen érthető módon, gyerekként lát egy tömeges kivégzést.
A 7 perc alatt kétszer elsírja magát.
Igen, mind a mai napig ugye 80 év elteltével, ez az interjút 1-2 éve készítettem vele, és azt mondja, hogy mind a mai napig rémálmai vannak. Szóval ez nagyon-nagyon fontos aspektus, amiről beszélsz, hogy ezek az emberek, akik szemtanúk gyerekként, mert ugye én nyilván már olyanokkal találkozom, akik gyerekként láttak valamit, hiszen a felnőttek már nem élnek, nem élhetnek, és a gyerekek is nagyon sokat látnak, gyakran többet látnak, mint a felnőttek nem mernek oda menni. A gyerekek, ez egy más gyerekkor volt akkoriban, szabadon mászkáltak a gyerekek, kevéssé voltak a szülők felügyelete alatt, és eljutottak ezekre a tiltott helyekre, és végignézik, tehát több, sok-sok ilyen szemtanúval tudtam interjút készíteni, akik láttak gyilkosságokat, és hát valóban ez egy trauma, és nem tudta, nem nagyon tudta ezt kibeszélni, vagy hát a szűk családi körben nyilván erről szó volt. Van, aki egyáltalán nem beszélt egyébként, tehát ilyen gyilkosság túlélő szemtanúja, helyi szemtanúja nem beszélt, és ez a Nagycenken, ahol szintén borzalmas dolgok történtek, tehát egyrészt ott is volt egy ilyen tömeges agyonlövés, ugyanakkor volt, ott volt az, hogy rágyújtották a pajtát a munkaszolgálatosokra, és ott több helyi időssel beszéltem, aki elmesélte, hogy mit látott, és elmondta azt, hogy soha senkivel nem beszélt, amikor egy emlékműavatás volt most 3 éve talán Nagyszenken, akkor volt egy cikk erről az újságban, és ez a cikk kapcsán jelentkezett az egyik ilyen szemtanú, hogy ő el szeretné mondani, hogy mit látott. És nagyon drámai beszélgetések, tehát valóban itt ugye látjuk azt, hogy elsírja magát az idős férfi, amikor erről beszél.
A konferencián voltak, ugye ez egy sűrű 2 nap volt, ahogy én a programot néztem, voltak olyan előadások, amelyek Belorusszia és Ukrajna területén elkövetett gyilkosságok, illetve háborús bűnök tematikáját érintették. Na most ebben a kontextusban, ha lehet így fogalmazni, ez a nyugat-magyarországi eseménysorozat, ez hogy illeszkedik? Az áldozatok számát illetően is, és a módozattal kapcsolatban mennyire köszönnek ezek a helyzetek, vagy mennyire lehet azt mondani, hogy van egy specifikusan nyugat-magyarországi 45 márciusi hangulat, és vannak még egyéb helyek, ahol szintén sajátosan történtek dolgok.
Valóban ezt egy egészként kell nézni, és remélem, hogy lesz ebből, vagy úgy tervezik a konferencia szervező, hogy lesz majd ebből egy kötet, és akkor ott látszik, hogy hogyan néz ki. Ez nagyon jó ötlet volt, és nem véletlenül találták ki ezt a témát a konferencia szervezője, akik egyébként a részben a Simon Wiesenthal intézet Bécsben, részben pedig az Osztrák Hadtörténeti Múzeum, tehát ők voltak a konferencia szervezői. Ez egy általános, tehát ami 44 végén, 45-ben történik, esik szét a Wehrmacht, és a korábbi szervezeti struktúra felbomlik, és ezért nagyon sok ad-hoc gyilkolás történik, és egyre agresszívebbé, és hát, ha így lehet mondani, fegyelmezetlenebbé válik a hadsereg, ennek a katonái, és mi történjen a foglyokkal, mindenhol ez van, mi történjen a táborok lakóival, mi történjen a politikai foglyokkal, és hát mindenhol a legegyszerűbb a gyilkolás, tehát, hogy pontosan pontosan az elf, hogy nem hagyunk hátra foglyokat, félünk a bosszútól, félünk a tanúktól, akik elmondják, hogy mit csináltunk, tehát ezért borzalmas tömeggyilkosságok zajlanak mindenfelé, de korábban is borzalmas tömeggyilkosságok, szóval ez azért amiről az előbb említettem, az Einsatzgruppék által végrehajtott tömeggyilkosságok a zsidó lakosság ellen, zsidók ellen, ugye ez a holokausznak az egyik fejezete, a kevéssé ismert fejezete, a gázkamrákat, illetve Auschwitzot jobban ismerjük, pláne Magyarországon mi ezt a történetet ismerjük. De az, hogy ott már ez ilyen típusú helyi gyilkosságok hogyan zajlanak, ez kevésbé. És természetesen ugyanúgy tömegesen meggyilkolják a rendszer ellenségeit, tehát a partizánokat, vagy akikre ráfogják, hogy partizánok. Úgyhogy beleillik, ha kérdésedre válaszolva, és hogy nem csak, és az is fontos, hogy ez nem csak 45 márciusa, hanem ez már korábban elkezdődik. Tehát a gyilkolás a civil lakosság ellen, ugye erről beszélünk, mert az más dolog, hogy zajlik egy háború. Tehát vannak frontvonalak, ahol a két fél öli egymást különböző eszközökkel. Itt minket a civil lakosság ellen elkövetett atrocitások érdekelnek. Ugye ezt dokumentáltam én is, illetve most a konferencia erre volt kíváncsi. És itt mondom, az áldozatok között voltak teljesen civil lakosok, voltak partizánok, de hogy egészen kontrollálatlanul zajlik a brutális gyilkolás. A keleti fronttól kezdve egészen. Ausztriáig voltak olyan előadások, amik arról szóltak, hogy az osztrák területen is, ezt tudjuk is, meg ezt talán pont most előadás erről nem volt, de megemlítették, hogy azok az emberek, akik túlélik, akik elindulnak ezekből a táborokból, tehát amiket említettem, hogy ezek a magyarországi táborok voltak természetesen osztrák oldalon is, hiszen ez a védvonal sok területen, osztrák területen haladt, és osztrák táborokban zajlott a ugyanúgy magyar zsidó munkaszolgálatosok részvételével ez a bizonyos véderőépítés. Amikor felszámolják ezeket a táborokat, és elindítják őket Mauthausen felé, akkor menet közben is a helyi SS, illetve a helyi lakosság részvételével brutális tömeggyilkosságok zajlanak egészen Mauthausenig. Tehát ezeket a szerencsétlen embereket, ugye ezt végig kell gondolni, hogy 44 novemberében elviszik gyalogmenetben, vagy vagonokban zsúfolva ezekbe a falvakba, túlélik ezeket a hónapokat, a tifuszt, az éhezést, a hideget, a kegyetlen munkát, és még mindig életben vannak, és elindulnak gyalogmenetbe Mauthausen felé, és Mauthausen irányában Ezenelc, Loretto és más településeken botokkal verik, lőnek rájuk, tizedelik őket. És volt, aki még így is eljutott Mauthausenig. Ott viszont szintén borzalmas körülmények, de ez egy másik történet. Borzalmas körülmények közé érnek, és ahol már ugye a Mauthausen utolsó napjai, nincsen már semmi, nincsen élelem, viszont a kegyetlenkedés még mindig zajlik. Szóval ez egy eléggé horror, apokalipszis, én csak így tudám összefoglalni azt, hogy mi zajlott a nyugati határszélen, és mi zajlott a második világháború utolsó napjaiban. És ugye azért is érdekes, mert ez pontosan, tehát napra 80 évvel ezelőtt történtek, ugye március-áprilisban ezek az események. Április végén szabadul fel Mauthausen, aztán 25-én.
Említetted, hogy helyenként volt az őrzésre és fegyelem fenntartása helyi támogatás is, tehát nem pusztán csak német katonai keretlegények. Van-e erről tudás, tehát hogy nyilaskeresztesek ott lelkesen besegítettek a helybeliek. Van erről a közösségekben egyfajta megőrzött emlék, és hogyan viszonyulnak hozzá? Tehát, hogy ebben a hallgatásban, vagy szűkmarkú, diszkrét, akár prűd kommunikációban szerepe van annak is, hogy időnként a szomszéd, vagy a második szomszédból, vagy a rokonságból akár valaki nem csak hogy tétlenül nézte, hanem besegítette ebbe a rettenetes cselekmény sorozatba?
Igen, ez abszolút fontos kérdés. Egyrészt voltak népbírósági perek, és ott kiderül, hogy honnét kik csatlakoztak és lettek. Az volt a kifejezés, hogy zsidó őr, tehát kik lettek zsidó őrök. Ezt a nyilas párt szervezte, de nem feltétlenül volt mindenki meggyőződéses nyilas, viszont vállalta ezt a zsidóőrséget, amiért fizettek. Tehát ez egy fizetett munka volt. Megint hozzá kell tenni, hogy ebben az időszakban már ugye a felnőtt férfiak többnyire a fronton volt, voltak, tehát nagyon sok, nagyon fiatal gyerek lett nyilas. Van olyan információm, hogy a 12 éves gyerekek is kaptak fegyvert, tehát nem csak a 16-17 éves, hanem a 12 éves. Abszolút van erről beszéd is, tehát az interjúimban egyrészt találkoztam olyanokkal, akik tudtak felsorolni embereket, akik nyilasok lettek, illetve zsidóőrök lettek ebben az időszakban, illetve találkoztam olyannal, akinek az édesapja volt nyilas, és részt vett ebben a zsidóőrségben, illetve találkoztam olyannal, akik... Tehát válaszolva arra a kérdés, hogy van erről hallgatás, nyilván ez kellemetlen, de azt hiszem, hogy lehet erről beszélgetni. Talán eltelt az az idő, és már nem feltétlenül akkora rettenet erről beszélni, hogy ne nyíljanak meg az emberek, és nem mondják el. Egyébként találkoztam olyannal is, aki annak idején, ha nem is volt zsidóőr, de hívő nyilas volt, és mind a mai napig, hát legalábbis az interjú készítés pillanatáig azt gondolta, hogy Szálasi jót akart, és a Szálasi rendszere az egy jó rendszer volt. Tehát ilyen is történt. Ugyanakkor mondom, hogy nem volt mindenki Szálasi hívő, aki aztán zsidóőrnek állt. A túlélők nagyon sokszor beszélnek arról, hogy helyi nyilasok vesznek részt a kínzásokba. Van olyan interjú, ami arról szól, hogy nyilasok végeznek ki embereket, tehát a gyilkosságokban is részt vesznek. Most így, ugye nagyon sok helyen voltam, és sok történet van a fejemben. Igyekszem ezeket most éppen ott tartunk, hogy ezeket hogy összeszedjem, és megírjam, és valamilyen formában ezt egy elérhetővé tegyem a közönség számára. Tehát ezt most csak úgy anekdotikusan tudom ezeket felemlegetni, hogy igen. Tehát mondom, van erről beszéd, van erről tudás, és van erről, hát egyrészt van erről papírban az értelemben, hogy levéltárakban felelhetőek népbírósági jegyzőkönyvek, amik arról szólnak, hogy a nyilasok hogyan vettek ezekben részt. Nem elég, én azt gondolom, hogy nagyon kevés népbírósági per volt, és nagyon sokakat nem vontak felelősségre. De mondom, hogy nagyon sok gyerek volt ebben. Szóval ez meg ugye a felnőtteknek az iszonyú felelőssége, hogy gyerekek kezébe fegyvert adtak, és a gyerekek válhattak gyilkossá ebben a kontextusban.
Zsidó mentésről van-e úgy információd itt ebben a zónában? Kutakodásaid során derültek ki, hogy helybeliek bújtattak, akár úgy, hogy amikor kiderült, hogy most elindítják nyugat fele a menetoszlopot, akár azelőtt, tehát hogy rejtegettek bárkit is, és az illető meg is menekült, nem csak a szándék volt, hanem hogy sikeres mentőakció.
Hát nem bővelkedünk ilyen történetekben, azt mondhatom.
Bori, éppen ezért lehet frappáns egy-egy, mert hogy nem tucatjával, de akkor valószínű az a pár eset azért az nagyon elő.
Bocsánat, én nagyon eufemisztikusan akartam fogalmazni. Nem tudok mentésről. Tehát az, hogy sikerült volna ezekből a táborokból kimenteni valakit, ilyennel nem találkoztam. Pontosabban, de igen, bocsánat, csak most így össze kell szednem, igen, ezek nem helyi szemtanúk története, hanem más forrásokból lehet tudni, hogy Balfon volt egy mentés valóban, ahol el tudtak bújni a helyi fürdőben, a fürdőigazgató segítségével. Jó néhányan, és ők megmenekültek. Tehát ott érte őket a felszabadulás és az orosz hadsereg. De sokkal inkább az van, hogy amit a lakosság megtudott, és azért ezt fontos kiemelni, hogy sok helyen segítették. Tehát, hogyha adtak kenyeret, adtak lehetőséget arra, hogy tisztálkodjanak például azok az emberek, akik be voltak szállásolva az udvarban lévő istállóba. De ez már nagy dolog. Egyébként nagyon szigorúan ki volt adva, hogy nem lehet velük érintkezni. Nem lehet a zsidó munkaszolgálatos érintkezni, nem lehet őket segíteni, nem lehet nekik élelmet adni. És ez volt a rend, ez volt a törvény. Most aki ezt megszegte, az ugye törvényszegő, de hát nyilván egy csomóan megsajnálták ezeket az embereket. És ilyen történeteim vannak, hogy behívják megmelegedni, hogy adnak neki kenyeret, vagy meleg élelmet. Van egy olyan érdekes történet, hogy az egyik fiatalember, ez pont Bozsokon, az említett Bozsokon zajlott, hogy segítette az ott lévő ott sok női is volt, és ott a nőket segítette, tehát behívta melegedni, adott nekik élelmet. Nem tudom, hogy ezzel nem szól a történet, hogy lehet, hogy volt szövődött valami kapcsolat is erről, ezt nem tudom. Viszont kiderült az, hogy ez a fiatalember segítette ezeket a nőket, és berakták a munkaszolgálatosok sok közé. Ugye sokszor ez elhangzik fenyegetésként, hogyha ha segíted őket, akkor be fogsz oda kerülni. Azonnal hagyd abba, mert különben téged is közéjük vágunk. És ezt én sok helyen hallottam, hogy ez volt egy visszatartó elő. És itt Bozsok volt egy történet, az egyik visszaemlékező elmondja, hogy a bátyjával ez történt. És persze úgy mondja, hogy hát ez egy borzasztó dolog volt, hogy látta a bátyját a munkaszolgálatosok között. Amikor elvitték őket, akkor elvitték a bátyját is. És elindult Mauthausen felé. Jelzem, sikerült megszöknie, hiszen volt helyismerete valahol, nem sokkal később haza tudott szökni. De valóban retorzió érte. De egyébként kevés retorzióról hallottam, viszont sokan segítettek. Tehát sok olyan történet van, vagy legalábbis ugye a visszaemlékezések, ezek szeretik ezeket a hát kellemesebb epizódokat meg felemlegetni. Arról viszont sok túlélő beszél, hogy a helyi lakosság sok esetben részvétlen volt, vagy pénzért adott élelmet, vagy pénzért segített, vagy értéktárgyakért. Egyébként találkoztam olyan tárgyakkal, amiket még mindig kézen közön forognak, olyan tárgyak, amit a helyiek a munkaszolgálatosoktól hát vásároltak, vagy hát élelemért cseréltek. Tehát ezt meg tudták mutatni még a helyi szemtanúk.
Többnyire ékszerek is.
Nem.
Ugye? Nem?
Feltétlenül nem. Egy zsebkendőt láttam, amit a helyi szemtanú, akivel beszélgettem, ő végül a múzeumnak adományozott, ami nem volt egyáltalán különösebben értékes darab, de ez látszott, hogy a végén már mindenféle használati tárgyaikat, és hát ezt tudjuk is a visszaemlékezésekből, hogy mindent, amit lehetett, megpróbáltak élelemre cserélni. De elhangzott ilyen, hogy a borotva, meg szóval mondom, az egyszerűbb használat, szóval nem értékekről van szó. Az értékeket rendszeresen elveszi egyébként, kiverik az őrök a fogvatartott, tehát a zsidó munkaszolgálatosokból. Úgyhogy szóval vegyes a kép, de azt gondolom, hogy azért érteni kell a helyzetet. A másik meg, ugye ezek a falvak, amiről még nem volt szó, ezekben a falvakban vegyes lakosság élt annak idején. Tehát Sopron környékén nagyon sok német ajkú, nem sváb, ugye azt szoktuk mondani, hogy a magyarországi német ajkúak. Nem, ők német ajkúak, németek voltak, tehát ilyen német falu volt, Harka, Bánfalva, Ágfalva, Balf, Fertőrákos. Most ott, amikor az ember például szemtanúkat keres, akik emlékeznek a háború időszakára, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül, hiszen ezeket a falvakat 46-ban szinte teljes egészében kitelepítették. Úgyhogy akik idősek élnek jelenleg ezekben a falvakban, ők vagy valahol itt a Kisalföldről, vagy messzebbről, Kelet-Magyarországról lettek betelepítve a kiköltözött, kitelepített németek helyére. Úgyhogy sok esetben fel kellett kutatni azokat és hát sikerült is néhány ilyen kitelepített németet találni, akik még megvannak valahol Németországban is, emlékeztek arra, hogy mi történt. De hogy itt ezekben a falvakban nagyon erős volt a Volksbund, tehát nagyon sok volt a Hitler szimpatizáns, emiatt erős volt az antiszemitizmus. A német rádiót, osztrák rádiót, a bécsi rádiót hallgatták a helyi lakosok. Ahogy mostanában szokták mondani, ki volt mosva az agyuk, tehát nyilván a náci eszmék hívei voltak jó részt. Így hát könnyű volt az ott lévő SS-nek, vagy a Wehrmachtnak a lakosságot a zsidó munkaszolgálatosok ellen hangolni. Így érdekesek voltak azok a történetek, amik arról szóltak, hogy empátiát mutattak ezek a helyi német nyelvű lakosok a munkaszolgálatosok iránt. Tehát úgy kell, csak ez azért mondom, hogy a kontextusában kell értelmezni azt, hogy mi zajlott ezekben a falvakban.
Folytatódik ez a munka, ugye említetted, hogy lesz belőle kötet, ha jól értettem, vagy mindenképpen egy strukturált összegzés. Ha ez lezárul, akkor... Azt tudod mondani, hogy jó munka volt és pont, vagy vannak újabb projektek, újabb elképzelések, amelyek ugye arról is szólhatnak, hogy második, harmadik generációban hogy él tovább egy-egy ilyen rémtörténet, hogy ezt hogyan hagyományozzák egymásra nemzedékek. Ez már nyilván egy másik megközelítése a témának, de valójában arra utal, hogy itt nem zárul le, bár formálisan lehet egy cezúrát diktálni.
Hát engem elsősorban a dokumentáció, az eseményeknek a dokumentálása érdekelt. Ugye ezt a munkát végeztem az Egyesült Államok Holokausz Emlékmúzeum számára. De hát én egy szociológus vagyok, és hát persze a ma is nagyon izgalmas. Tehát itt inkább akkor az a kérdés, hogy az emlékezet az hogy néz ki. Ezekben a településekben, ami nagyon nehéz az említett okok miatt, mert hiszen nem természetes, organikus módon nem hagyományozódhat át az emlékezet, hiszen a legtöbb településen nem azok a családok élnek, akik éltek a háború alatt, hiszen őket kitelepítették.
Na igen, lehet a lokálpatriotizmusnak egy ilyen vetülete is, hogy rendben, én most jöttem háború után, vagy az én szüleim, de attól még érzem és tudom, hogy ez egy stigmatizált település. Ergo valamilyen módon, ha be is telepett, nem csak a tárgyi világot, hanem a történeteket is megörököltem.
Ez nagyon izgalmas, amit most mondasz, és erre tettem kísérleteket, tehát például Balfon, ahol van egy emlékmű, tulajdonképpen az is érdekes, hogy hol van bármilyen emlék, hely, ez a híres Lődő memoár, emlékhely, ahol emlékezni lehet arra, hogy mi történt ott. A legtöbb településen semmilyen emlékhely nincs.
Vagy ahol van, nagyon diszkrét.
Hát igen, de azt mondható, hogy ami komoly emlékmű, az a Balfi emlékmű, és ott mindig is volt, tehát 47-ben állították föl az elsőt, és aztán 68-ban a következőt, és most 2009-ben megrongálódott. És ennek a történetet például megkutattam, megírtam, hogy ott hogyan zajlott, és hogy mennyire reflektált a helyi lakosság, mennyire a helyi lakosság kezdeményezése volt, hogy ott legyen valami, hát semennyire, tehát ez nem a helyi lakosság a kezdeményezése, de ugyanakkor van érdeklődés. Nyilván az újabb generációt érdekli, hogy mi zajlott ott, foglalkozik ezzel, tehát én azt gondolom, hogy érdemes összegyűjteni azt, hogy valóban mi történt, hogy ezt egy adott ponton, amikor valakit, majd a következő generációkat ez érdekli, akkor legyen mihez nyúlnia, mert hiszen ezek források, történeti forrásokká váltak a szemtanúk emlékei, és akkor aztán persze érdekes megnézni azt, hogy hogyan emlékezik. Tehát mit használ, amikor mondjuk megemlékezést tart egy-egy település, miről beszél. Tehát mondom, szociológusként engem ez nagyon érdekel, tehát ez nyilván ez inkább egy ilyen helyi emlékezetvizsgálat, és hát, hogy van-e ennek. Azt hiszem, hogy van egy ilyen szerepünk is, legalábbis nekem kutatónak ezt fontosnak tartom, hogy segítsem a helyi emlékezetet, tehát hogy legyen emlékezet. Úgyhogy ezt vissza kell csatolni, és ebben most gondolkodunk, hogy hogyan csatoljuk vissza ezeket az anyagokat a helyi közösségek számára, hogy ők is ismerjék. Tehát ez ilyen formában ez a jövő feladata.
Soha nem fogom elfelejteni a német katonák jéghideg kék tekintetét. Ez volt a címe a dolgozatnak, amelyet Kriza Borbála bemutatott Bécsben április elején, amikor a szakemberek arról beszéltek, hogy a világháború vége felé milyen atrocitásokkal szembesült Európának ez a térfele, jelesen a nyugat-magyarországi települések több tucat helyszíne. Bori, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ugye filmesként, szociológusként, kutatóként egyaránt vázoltad ezt a témát. Nem megnyugtatásként, csak tovább gondolásként utalok arra, hogy a székelyföldi városokban is elkezdődött egyfajta diszkrét, de azért mégiscsak kitapintható folyamat az emlékezésről. Emlékművek, bizonyos napoknak a bekeretezése, botlatókövek, ezek azért úgy most már megjelennek. Sokat vártunk rá, az igaz, és még mindig nem teljes és kerek ez a történet.
Azt hozzá kell tenni, hogy a munkaszolgálatosoknak egy része, akik itt ezekben a falvakban dolgoztak, olyan munkaszolgálatosok, akiket korábban már behívták munkaszolgálatra, tehát reguláris munkaszolgálatosok a Magyar Honvédség keretében voltak behívva, és úgy kerültek különböző munkaszázadokba. És volt egy részük, ez kiderült számomra a kutatásaim során, akik Erdélyben voltak 44 nyarán, kora őszén, például Sepsibükszádon, illetve Betlen környékén építették a vasutat, tehát úgy kerültek aztán később át Budapesten keresztül a nyugati határszélre. Egyébként Sepsibükszád az is egy kegyetlen tábor volt, ez még ugye nem a nyugati határmenti német felügyelet alatti kényszermunka vagy munkaszolgálat, hanem ez még a magyar katonák magyar keret alatt működő munkaszolgálat, ami Sepsibükszádon volt. Ott volt egy elég kegyetlen keret parancsnok, aki rendszeresen kikötötte és kínoszta a zsidó munkaszolgálatosokat, akit aztán később felelősségre vontak a háború után. Tehát ez a Sepsibükszádi kőfejtőben dolgoztatták a munkaszolgálatosokat, ott kellett kézzel köveket törni, tehát egy eléggé nehéz fizikai munka, és emellett persze el kellett viselni a magyar katonasság brutalitását is.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.